Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, annak az első fejezetéből.
Az istenfélők és az istentelenek sorsa. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint. Nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Nem úgy a gonoszok, ők nem úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében, mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, szívük befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked az elmúlt hetet annak minden áldásával. Köszönjük az elmúlt iskolaévet, amikor tanulhattunk és okosodhattunk. Köszönjük tanárainkat, hitoktatóinkat, hogy igédben is gyönyörködhettünk. Áldunk azért, mert neked az idősekkel is terved van. Életünk végéig tanítani akarsz bennünket szeretetre, türelemre, egyességre nevelni családban, országban. Köszönjük, hogy mindennek rendelt ideje van, ideje a tanulásnak és ideje a pihenésnek. Áld meg a mi pihenésünket, kérünk. Áld meg mai istentiszteletünket, hogy amit ma kell megtanulnunk, azt nyitott szívvel fogadjuk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 20. verséből. Ő pedig, látva hitüket, így szólt, megbocsáttattak a bűneid. Így fennállva a 165. dicséretünk első versét énekeljük el, itt van Isten köztünk. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra, Zsoltárok könyve első fejezet, első két verséből. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Zsoltár tanévzáróra. Hoppá. Sikerült. Zsoltár tanévzáróra. Boldog ember az, aki már nem jár iskolába. Nem készít házi feladatot, és tanáraival sem találkozik. Hanem délig alszik, izgalmas programokat szervez magának, és estéit a barátaival tölti. Olyan lesz, mint a hollywoodi filmek sztárja, akit rajongók hada vesz körül, akire mindig új kaland vár, és akinek mondásait még évek múltán is lájkolják a Facebookon. Boldog ember az, akinek véget ért a tanév. Félreértés ne essék, ez a Zsoltár nem szerepel a Bibliában. Nem hallottak róla sem az egyházatyák, sem a reformátorok, de még csak hitvalló őseink sem. Ez a Zsoltár egy átlagos 21. századi magyar diák gondolatait foglalja össze iskolával és iskolai szünettel kapcsolatban. Kicsit prózai formában a következőképpen lehet mindezt kifejezni. A boldogtalanság forrása az iskola. Korán kell kelnem. Olyan előadásokat kell meghallgatnom, amelyek egyáltalán nem érdekelnek. Olyanokkal töltöm együtt a napomat, akiket legszívesebben diliházba záratnék. Felelnem kell, leckét kell írnom, tanulnom kell. Nem marad időm semmi értelmes dologra. A boldogság forrása az iskolai szünet. Nincsenek kötelezettségeim. Azt teszek, amit akarok. Ha akarok, pihenek, ha akarok, olvasok, filmet nézek, számítógépezem, elmegyek a barátaimhoz, strandra járok, kirándulok. Népszerű filozófiával állunk szemben, és népszerű filozófiát támadni különösen is annak legnagyobb beteljesüléssel kecsegtető pillanata a tanévzáró előtt, azt gondolom veszélyes feladat a kritikus számára. Én most mégis veszem a bátorságot, hogy szembeszálljak ezzel a filozófiával, és vallom azt, hogy az iskolának és az iskolai szünetnek semmi köze nincs a boldogsághoz. És ezt nem csak én mondom, hanem a tapasztalat is ezt támasztja alá. Aki iskolai szünetben boldog, az iskolai időben is boldog. Aki viszont iskolai időben boldogtalan, az szünidőben is boldogtalan. Sőt, ilyenkor talán egy fokkal még boldogtalanabb is, hiszen vár a nagy áttörésre. Vár a boldogság bomba felrobbanására, mégsem történik semmi. Most, hogy sikerült minden diákot így leloboznom, szeretném bejelenteni, hogy ma délelőtt a boldogságról szeretnék beszélni. Mindaz, amit eddig elmondtam, egyetlen célt szolgált, le akartam rombolni azt a romantikus elképzelést, hogy a tanévzáróval beköszönt a boldogság kora. A szünidő önmagában senkit nem tesz boldoggá. Most viszont, hogy megszabadultunk ettől a tévhittől, alkalmasakká váltunk arra, hogy a boldogságnak a valódi, igazi útját megismerhessük. Mielőtt azonban ebbe belevágnánk, szeretném, hogyha valamiben egyetértésre tudnánk jutni. A boldogságnak a vágya, a boldogság kutatása az nem kizárólag tőlünk származik. Nem azért vettük elő a Bibliának ezt a részét, mert mi boldogok akarunk lenni, és ezt valahogy majd kiakkumuláljuk a Bibliából. Azért beszélünk a boldogságról, mert Isten, akárcsak minden szülő, azt szeretné, hogy a gyermekei boldogok legyenek. Tehát nem mi kezdjük el keresni a boldogságot, hanem Isten szól hozzánk. Ő akar minket boldognak látni. Azért van a kezünkben a Biblia, azért olvassuk benne összesen 147-szer a boldog szót, vagy annak valamilyen ragozott formáját, mert Isten boldognak szeretne látni minket, és tudja, hogy erre önmagunktól képtelenek vagyunk, ezt egyedül tőle tanulhatjuk meg. Hát a boldogság felé vezető út eszerint a Zsoltár szerint két lépésből áll. Az első lépésről a következőt mondja a Zsoltáros. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy körbe vagyunk véve hitetlen, istentelen emberekkel, és ezek az istentelen emberek sokszor teljes jó indulattal ugyan, de rossz, gonosz tanácsokat adnak nekünk. Boldog az az ember, aki felismeri, hogy ezek a tanácsok gonoszak, és ellenáll nekik, nem fogadja meg őket. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, először is fel kell ismernünk a gonosz tanácsokat. Tegyük fel tehát a kérdést, hogyan adnak nekünk tanácsot a gonoszok, és mit mondanak. Azt gondolom, a legjobb az lenne, ha bekopogtatnának az ajtónkon, a kezünkbe nyomnának egy 10 parancsolatot, és azt mondanák, hogy hajrá, szegjük meg minden pontját. Legyenek idegen isteneink, készítsünk faragott képeket, mondjuk ki hiába Isten nevét, dolgozzunk az Úrnapján, szemtelenkedjünk a szüleinkkel, öljünk, paráználkodjunk, lopjunk, hazudjunk, irigykedjünk. Hát ha ez így történne, akkor nagyon könnyű dolgunk lenne. Azonnal felismernénk, hogy itt egy kísértésről van szó, elköszönnénk a látogatónktól, és kitennénk egy papírt az ajtónkra, hogy gonoszok ne kopogtassanak. Természetesen a gonoszok ennél sokkal rafináltabbak, nem állnak oda elénk nyíltan, és a tanácsaikat sem mondják el számunkra tételesen. Közvetve teszik mindezt. A közhangulat által, a szórakoztatóipar által, és amit mondanak, az első ránézésre nem tűnik gonosznak, nem tűnik rossznak. Nézzünk mégis a dolgok mögé, és vegyük számba, hogy milyen gonosz tanácsokat hallunk manapság. Nagyon sokat hallunk, én csak kettőt szeretnék most kiemelni. Az egyik tanács így hangzik, pazarold el az idődet. Szeretnék felolvasni egy rövid történetet. Nem tudom ki és mikor írta, én a héten találkoztam vele. Tegnap este a feleségemmel vacsora közben beszélgettünk. Egyszer csak szóba került az eutanázia. Erre a kényes kérdésre, miszerint mit tenne egyikünk, ha a másikat gépek tartanák életben, ezt válaszoltam neki. Soha ne engedd, hogy ilyen vegetatív állapotba kerüljek. Gépek működésétől függeni, és hagyni, hogy mesterségesen egy üvegből tápláljanak, borzasztó lehet. Ezért, ha ilyen állapotban lennék, kérlek, kapcsold ki a gépeket, amelyek életben tartanak. Ekkor a feleségem felállt az asztaltól, kihúzta a tévét, kikapcsolta a számítógépet, és kidobta az összes sört a kukába. Hát első hallásra ez a történet rendkívül mulatságos, és bizonyos szempontból ez rendjén is van. Aki képes ugyanis önmagán nevetni, az elismeri a bűnét, és kész változtatni rajta. Meggyőződésem, hogy sokkal több humorra lenne szükségünk önmagunkkal szemben. Ugyanakkor ez a történet mélységesen elszomorító is. Azt látjuk ugyanis, hogy az emberek egy része tévéfüggő. Hazamegy, birtokba veszi a távirányítót, egy kényelmes fotelt, és utána órákon keresztül bámul ki a fejéből. Megnézi az egyik sorozatot, aztán a másikat. Meghallgatja a sztárok viselt dolgairól szóló káprázatos és magas szintű beszámolókat. Kapcsolgat a reklámok között. Egy idő után feláll, megnézi, rendben van-e a család, majd elmegy lefeküdni, aludni. Hát én hálát adok az Istennek, hogy közel 3 éve már nincs tévénk. Amíg volt tévénk, addig én gyakran ott ragadtam előtte, még akkor is, amikor tisztában voltam vele, hogy éppen annak, amit nézek, semmi értelme nincsen. Sokszor így hat ránk a tévé, bevallom őszintén, hogy főleg férfiakra szokott ez ilyen hatással lenni. Ugyanakkor az is kiderül ebből a történetből, hogy az emberek egy másik része, vagy akár ugyanaz a része is, egyben számítógép függő is. A tévéműsorokat az ember nem tudja befolyásolni. Hát van néhány csatorna, ami között váltogathat, de azért véges a lehetőségek száma. A számítógépen azt csinálok, amit akarok. Ha akarok, letöltök egy filmet, ha akarok, írok egy levelet, ha akarok, felmegyek a Facebookra, ha akarok, játszom. Enyém az egész világháló, az én kezemben van minden lehetőség. A hatásmechanizmus itt is ugyanaz. Egy idő után az ember feláll, megnézi, rendben van-e a család, és elmegy lefeküdni. Hát mi mindenre pazarolhatjuk még el az időnket? Elpazarolhatjuk értelmetlen újságokra. Elpazarolhatjuk pletykálkodásra, mobilozásra, ivásra, bandázásra. Ki egészítse ki a sort. És most képzeljük el azt, hogy az utcánkban lomtalanítást tartanak. Kilépünk a kapun, és azt látjuk, hogy a szemét halmokban áll. Ekkor lehajolunk, és összeszedünk mindenféle kacatot. Egy törött asztali lámpát, egy hiányzó lábú széket, egy használhatatlan gáztűzhelyet, egy kiégett neoncsövet, egy lestrapált cipőt, és még jó sok mindent, majd telepakoljuk vele a lakásunkat. Méghozzá úgy, hogy moccanni sem tudunk. Már hallani is abszurd ezt a dolgot, nem? Pedig tulajdonképpen ugyanezt tesszük, amikor elpazaroljuk az időnket. Kacatokkal hordjuk tele az életünket. Ez tehát az egyik tanács. A gonoszok másik tanácsa, amit kiemelnék, ne gondolj a jövőre. Hát a Biblia azt írja, hogy az ember élete nem ér véget a halállal, hanem folytatódik az örökkévalóságban. Ez az örökkévalóság, ez kétféle lehet, vagy örökkévaló boldogság, ezt nevezzük mennynek, vagy örökkévaló szomorúság, ez a kárhozat. Az, hogy pontosan melyik vár ránk, az nem egy távoli és félelmetes napon fog eldőlni, hanem itt és most, ebben az életben. A Bibliának ez a tanítása az ember felelősségre neveli, felelősségteljes életre, hiszen gondolnunk kell mind a jelenre, mind a jövőre. Korunk tulajdonképpen másik nagy, szabad így fogalmaznom talán vallása, vagy elképzelése az evolúció elmélet. Ennek az ellentétét tanítja. Az ember élete, még a legnagyobb ember élete is rövid és jelentéktelen fejezetecskéje az evolúció örökké tartó sorozatának. Teljesen mindegy, hogy mit teszek. Egyszer úgyis meghalok, és akkor vége. Ez a tanítás az embert felelőtlen életre neveli, ne gondolja a jövőre, csak a pillanat számít. Az a katasztrófa, amit manapság tapasztalunk, nevezetesen, hogy az emberek maximálisan lebecsülik az embert, mint embert, úgy önmagukat, mint másokat, és a másik, hogy maximálisan az élvezeteket hajszolják, és másra nem gondolnak, az ebből a tanításból származik. Ne gondolj a jövőre. Ez a két tanács, pazarold el az idődet, és ne gondolj a jövőre, ez körbevesz és áthat minket. Ezzel találkozunk minden pillanatban. Ha megfogadjuk őket, akkor már is ráléptünk a boldogtalanság útjára. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint. A boldogság felé vezető út második lépése a következő, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Hát mielőtt rátérnénk erre az Úr törvényében való gyönyörködésre, szeretnék kitérni egy szomorú és igencsak általános jelenségre. Magamban ezt a jelenséget így neveztem el, két szék közt a pad alatt kereszténység. Mindjárt megmagyarázom, miről van szó. A Biblia szerint kétféle öröm, illetve kétféle boldogság létezik. Az egyik a bűn öröme. Igen, a bűnnek is van öröme. Ha nem lenne öröme a bűnnek, akkor nem éreznénk késztetést bűnök elkövetésére. Azért érzünk késztetést, és azért követünk el bűnöket, mert úgy érezzük, hogy ezáltal nyerünk valamit, ettől boldogabbak leszünk. Egy korábbi igehirdetésemben ezt az örömöt a keselyűk lakmározásához hasonlítottam. Egy silány öröm, de akkor is öröm. A másik öröm Isten öröme. Voltak éppen egyedül ezt az örömöt illeti meg a boldogság jelző. Ezt kizárólag azok tapasztalják meg, akik hátat fordítottak a bűn örömének, és elmerültek Isten megismerésében. Ez az öröm egy költői képpel élve olyan, mint az árnyék nélküli fény. Minden részletében tökéletes. Nincsen semmi fogyatkozása. Kik a két szék közt a pad alatt keresztények? Azok, akik már megtették az első lépést, már nemet mondtak a bűn örömére, de még nem tették meg a második lépést, még nem ismerik Isten örömét. Tulajdonképpen ők a legszerencsétlenebb emberek az egész világon, mert semmilyen örömben nincs részük. Van egy klasszikus sztereotípia a keresztényekkel kapcsolatban. A keresztények karót nyelt emberek, akik komor arccal járnak, és hűvös felsőbbrendűséggel ítélkeznek más emberek bűnei fölött. Miből táplálkozik ez a sztereotípia? Szerintem abból, hogy a magukat keresztényeknek valló, templomba járó emberek egy része, szerintem többsége, ilyen két szék közt a pad alatt keresztény. Aki nemet mondott a bűn örömére, de nem ismeri az Isten örömét. Gondolkodjunk el azon, nem rekedtünk-e meg az első lépésnél. Ha boldogtalanok vagyunk, az nem Isten hibája. Az a mi hibánk. És arra van szükség, hogy amire Isten bátorít minket a második lépés megtételére, azt valóban tegyük is meg. A második lépés tehát így hangzik, aki az Úr törvényében gyönyörködik. Ezt másként úgy is lehetne megfogalmazni, aki az Isten igéjében gyönyörködik. Akinek gyönyörűséget jelent a Biblia olvasása. Hát vajon gyönyörűséget jelent-e számunkra Isten igéje? Ez egyedül azon múlik, hogy milyen céllal olvassuk az igét. Miért olvassuk a Bibliát? Ha azért olvasom a Bibliát, mert mit szólnak majd hozzá a többiek, ha kiderül, hogy nem olvastam, hát akkor nem fog gyönyörűséget jelenteni. Ha azért olvasom, mert majd Isten is megtudja, hogy nem olvastam, mi lesz, ha kiderül, akkor sem fog gyönyörűséget jelenteni. Ha azért olvasom a Bibliát, mert valamiféle félreértelmezett kötelességtudat arra sarkal engem, hogy minden nap soroljam fel életem minden egyes bűnét, és sírjam fölöttük, akkor sem fog gyönyörűséget okozni. Ha azért olvasom a Bibliát, mert várom Istentől a napi parancsot, akkor sem fog gyönyörűséget okozni. Viszont ha azért olvasom a Bibliát, mert általa egyre többet tudhatok meg Isten személyéről, munkáiról, egyre közelebb kerülhetek hozzá, akkor gyönyörűséget fog jelenteni. Pál apostol ezt így fogalmazta meg, kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus ismeretének gazdagsága miatt. Aki ezt a célt tűzi ki maga elé, az alig várja, hogy kézbe vehesse a Bibliáját. Térjünk ki egy újabb problémára. Sok megtért ember ezt meg is teszi. Kezébe veszi a Bibliát, ide nekem az oroszlánt, és egyetlen célom, hogy közelebb kerüljek Istenhez, és néhány hónap vagy év alatt végig is olvassa a Bibliát. És tényleg boldog, minden rendben van az életében. Mi történik ezután? Fogja a Bibliáját és leteszi. Én ezt már kívülről tudom, nekem ez már semmi újat nem tud mondani, nekem továbbra nincs szükségem a Bibliára. Hát valóban ez a helyzet, nincs szükségünk tovább a Bibliára? Megint egy rövid történetet hadd mondjak el. Amikor péntekenként összejövünk ifi órára, akkor minden alkalom ugyanúgy kezdődik. Az első pont az, hogy a gitárosok elkezdenek hangolni. És én nagyon sokáig nem értettem, hogy miért van erre szükség. Hiszen otthon még játszott rajta, akkor még tökéletesen szólt. Betette a tokjába, beérkezett a gyülekezetbe negyed óra alatt, hát csak nem hangolódott el ennyi idő alatt ez a gitár. És a válasz az, hogy de igen, elhangolódott. Az utcán mindig vagy melegebb, vagy hidegebb van, mint otthon és a gyülekezetben. És ez a kis környezeti hatás, ez megváltoztatja a húroknak a feszességét. Újra kell hangolni. A hívő ember is olyan, mint egy gitár. A környezeti hatások pillanatok alatt elhangolnak minket. Találkozunk valakivel, beszélünk egy másik emberrel, elolvasunk egy könyvet, megnézünk egy filmet, és ezek által olyan hatások érnek minket, amik megváltoztatják az Istennel való kapcsolatunkat. Hiába ismerjük tökéletesen a Bibliát, az Istennel való kapcsolatunk lazábbá válik, megromlik. És ez a válasz arra, hogy miért kell újra és újra elolvasnunk akár ugyanazokat az ige szakaszokat is. Lehet, hogy objektíve nézve nem mondanak nekünk semmi újat. Mégis azt tapasztaljuk, hogy aki a Bibliát olvassa, annak Isten újra hangolja a gondolatait. Megerősíti a hitét, megerősíti a vele való kapcsolatát. És mindehhez tegyük még hozzá azt is, hogy tulajdonképpen nem igaz az az állítás, hogyha én egyszer végigolvastam a Bibliát, akkor mindent tudok. A Bibliának számtalan rétege van. És sok rétege csak akkor válik számunkra nyilvánvalóvá, sok üzenetet kizárólag akkor ismerünk meg, amikor egy nagyon speciális élethelyzetbe jutottunk. És amikor ebben a helyzetben vagyunk, és olvassuk az igét, akkor rájövünk, hogy abban van valami plusz üzenet, amit eddig nem vettünk észre. A lényeg tehát az, hogy Isten személyére nézve olvassuk a Bibliát újra és újra. Ez az egyetlen módja annak, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és ahhoz a boldogsághoz, amit egyedül Istentől kaphatunk meg. Boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. A Zsoltár képét felhasználva azt lehet mondani, hogy válaszút előtt állunk, mindannyian. Mindannyiunknak döntenünk kell. Ha valaki halaszgatja a döntést, az az ember már döntött. Mert az ő döntése arról árulkodik, hogy nem bízik Istenben, nem bízik Isten szavában. Boldog élet egyedül Isten közelében vár ránk, egyedül a belévetett bizalom által lehetséges. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, énekeljük el az első Zsoltár első és második versszakát. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk bevallani neked, hogy sokszor sokkal kevesebbet gondolunk rólad, mint aki te valójában vagy. Sokszor azt gondoljuk, hogy te távol vagy tőlünk, és neked nem fontos, hogy mi történik az életünkkel. Olyan jó látni, hogy te nem maradtál néma, és nagyon sokat beszéltél nekünk a boldog életről. Olyan jó tudni, hogy te szíveden viseled a sorsunkat, és szeretnéd azt, hogy nem csak az örökkévalóságban, de most is boldogok lehessünk. Köszönjük neked ezt az ígét. Olyan jó látni, Urunk, hogy ez a két lépés, a bűn örömének való ellenállás, a gonoszok tanácsának elutasítása, és a te ígédben való gyönyörködés, ezek valóban boldog életet eredményeznek. Köszönjük, Urunk, hogy ezek nem emberi technikák, hanem ez mind tőled származik, hiszen te haltál értünk kereszthalált. Te tetted lehetővé azt, hogy meghalljunk a bűnnek, és éljünk neked. Köszönjük, Urunk, hogy ezért van lehetőségünk más életet élni, boldog életet élni. Nagyon kérünk, hogy ajándékozz meg minket hittel, irántad és a te szavad iránti bizalommal, hadd tudjuk megtenni azokat a lépéseket, amelyekre bíztatsz minket. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi nyarunkat is, különösen kérlek a diákokért, akiknek véget ér az iskola, hadd tudjanak ők is megerősödni abban az igazságban, hogy a boldogság nem az iskolától és a szünidőtől, hanem egyedül a veled való kapcsolattól függ. Kérünk, hogy ezt az üzenetet tedd maradandóvá mindannyiunkban, és te add meg nekünk, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk. Így légy velünk életünk minden napján. Amen. Most személyes imádságainkat vigyük csendben Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.